Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm a kedves hallgatókat, hallgassuk meg együtt az evangéliumot. Húsvét vasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmaus nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 stádiumra 2-3 óra járásnyira fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket, milyen dolgokról beszélgettetek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki. Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban. Ő megkérdezte, miért, mi történt? Azok ezt felelték, a názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagy hatású próféta volt, Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és előjáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már 3 nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták. Őt magát azonban nem látták. Jézus erre így szólt. Ó, ti oktalanok és késedelmes szívűek! Képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek. Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe? Azután Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az írásokban őról a szól. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok marasztalták és kérték. Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap. Betérte hát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és fölismerték, de ő eltűnt előlük. Akkor azt mondták egymásnak, ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az írásokat. Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a 11-et és társaikat. Azok ezzel fogadták őket, valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben. Nézzük most a szentírási rész magyarázatát. Két tanítványról van szó, akik Emmaus felé mennek. Az egyikükről tudjuk, hogy Kleofás a neve. Vannak, akik feltételezik, hogy a másik maga Lukács evangélista, csak a saját nevét szerénységből elhagyta. Természetesen ez egy feltételezés, de annyira nem is lényeges. Nem biztos, hogy ezek apostolok voltak, sőt, amikor visszatérnek, akkor azt olvassuk, hogy a 11-et egybegyűlve találták, tehát az apostolok már ott voltak, az utolsó vacsora termében. Ők tehát nem a 11 közé tartoztak, hanem Jézus többi tanítványához. Egyébként a 11-el együtt voltak társaik is, tehát többen voltak, mint az apostolok száma. Minden esetre az elég valószínű, hogy olyan bensőséges tanítványai voltak Jézusnak, akik sokat lehettek vele együtt a szolgálata utóbbi részében, és leginkább életének a végén, a záró eseményekben. Az viszont számukra teljesen ismeretlen, hogy miért mentek Emmausba. Lehet, hogy ez volt az ő otthonuk, talán ide tértek haza, talán egy barátuk lakott a környékén. Valami azt sugallja, hogy amikor távoznak Jeruzsálemből, lemondtak mindenről, és elég elveszettnek tűnnek, mint akik már nem számítanak semmire sem a Jézus tanítványai körében. Talán arra a következtetésre jutottak, hogy Jézus nem a messiás volt. Persze azért ezek a dolgok, az események még milyen foglalkoztatják őket, és egymással beszélgetnek útközben. Mi is történt? Sok minden volt, amit nem tudtak megmagyarázni. A mesterüket minden várakozással ellentétben keresztre feszítették. Az ő reményeik teljesen füstbe mentek, csalódtak várakozásukban, és most úgy gondolták, szomorúan visszatérnek, és ezek között, ebben a beszélgetésben lép közéjük Jézus. Amikor az Úr közeledik, annyira elfoglaltak a tanítványok a maguk beszélgetésével, okfejtésével, hogy nem ismerik föl őt. Ebben a helyzetben Jézus azért jön, hogy feloldja a kétségeiket, és hogy megalapozza őket a hitben, hogy adjon nekik válaszokat azokra, amikre maguktól nem tudtak rájönni. Vagyis, hogy ő a Krisztus, hogy mégis ő volt a messiás. Ez többek között, ha kilépünk most az evangélium szövegéből, egy óriási tanulság számunkra, akik most élünk a mi korunkban, vagyis, hogy Krisztus mindig vezetni fogja azokat, akik őszintén igyekeznek megismerni az igazságot. Akik őszintén, komolyan igyekeznek megbizonyosodni arról, hogy mi igaz, és mi nem, azokat ő maga fogja vezetni. Igen, és gyakran váratlanul fog megjelenni. Úgy fogja eloszlatni a kétségeinket, hogy nem is tudjuk sokszor, hogyan jutottunk egy-egy következtetésre. Mégis az ő lelke által biztosan eloszlatja a belső zavart. Vagyis amit itt látunk az Emmauszi úton, az Jézusnak a rendes tevékenysége a hívei körében, akik keresik őt, akik szeretnének eljutni egy világosságra. A mi dolgunk ezzel kapcsolatban az, hogy törekedjünk megbizonyosodni az igazságról, és hogy cselekedjük, megtegyük az ő akaratát. És akkor ő közben odajön és mellénk áll. Velünk együtt megy ezen az úton. Azt olvassuk, hogy a tanítványok szeme el volt fedve. Valami akadályozta a látásukat. Eléggé fura ez a kifejezés, és elsőre érthetetlen, nem tudjuk, mit gondoljunk ez alatt. Amikor ezt a kifejezést a Szentírásban használják, akkor egyszerűen csak azt jelöli, hogy nem tudták, ki ő. Nem úgy tűnik, hogy valami természetfeletti erővel, mint ahogy Szent Pált a damaszkuszi úton körül ragyogta az Úr, és ilyen fény vagy különleges jelenség volt körülött, és ezért nem tudták őt meglátni. Jézus nem használt semmilyen különleges hatalmat, hogy őket befolyásolja. Valószínűleg egyszerűen csak arról volt szó, hogy amit máshol is olvasunk, Jézus más formában jelent meg nekik, amit megtehetett. A másik oka lehetett, hogy a szemük el volt fedve, és hogy akadályoztatottak voltak a látásban, hogy nem várták őt, nem várták, hogy láthassák, nem számítottak rá, hogy találkoznak az élő Krisztussal. Gondoljunk csak bele, hogyha a mi életünkben valaki meghal, és aztán másnap találkoznánk az utcán vele, hát valószínűleg azzal azt gondolnánk, hogy velünk van valami baj. Tehát ilyesmi lehetett a tanítványoknál is. Közben Jézus valószínűleg el is változott előttük. És aztán ő lesz tehát az, aki oda társul hozzájuk az úton. Miközben beszélgetnek. Mi lehetett az, ami annyira lefoglalta őket ebben a beszélgetésben? Valószínűleg nagy hatással volt rájuk Jézus halálának az emléke. Lehet, hogy közelről látták. Lehet, hogy elmesélték nekik. Minden esetre olyan nagy törés volt ez számukra, és annyira felfoghatatlan, hogy természetes volt, kibeszélték maguk között, mi is történhetett. Mint ahogy mindnyájan így lennénk vele, hogyha valami nagy dolog történik, és szomorúak vagyunk egy-egy eseményen, ami velünk történt. Te vagy talán az egyetlen idegen, mondják nekik, mondják Jézusnak. Ez meglepő számunkra, hogy van valaki, aki nincs tisztában a Jeruzsálemben történt dolgokkal. Ez egy akkora nagy zajt keltett dolog, olyan figyelemre méltó volt, hogy nem csak a jeruzsálemiek, nem csak a zsidók, hanem még az ünnepre felzarándokoltak, vagyis a külföldiek is, az idegenek is látták sokan, és mindenki tisztában volt azzal, ami történt. Tehát Jézusnak az elítélése, Jézusnak a halála nem egy szűk környezetben történt. Minden Jeruzsálemben lévő ember, még az idegenek is tudták, hogy ilyesmit, hogy ez történt. Azok tehát, akik oda jöttek az ünnepre, hogy a pászkát ünnepeljék. Egy ekkora esemény, és amit mindenki tud, miről mindenki, amivel mindenki tisztában van, és mégis itt van ez az ember, aki kérdezgeti őket. Ezen csodálkoznak. De aztán elkezdik megmagyarázni, hogy mi az oka a szomorúságuknak. Vagyis ők azt gondolták, hogy majd Jézus lesz, aki megváltja Izraelt. Természetesen ez a megváltja Izraelt azt jelentette az ő számukra, az ő fejükben, hogy a rómaiaktól megszabadítja a népet. Persze ezzel ezt el kellett engedniük, és Jézusban ezek a reményeik nem teljesedtek. Kleofás tehát a dolgokat olyan módon mondja el, ahogy az a saját fejében zajlott, ahogy ott az ő fejében állt össze. És ahogy ebben a feldúlt állapotában találjuk őt, csekély kapcsolat található az egyes gondolatok között. Annyira nagy a zavar benne és bennük. Annyi bizonyíték volt, hogy ő a Messiás. Aztán a reményeiket olyan hirtelen szaggatta szét az ő halála. következő események pedig annyira különlegesek voltak, amit az asszonyoktól hallott, hogy nincs ott a sírban, és nem tudta, hogy mit gondoljon ezekről. Ezek a mondatok, ahogy egymás után következnek Kleofás részéről, egy nagyon izgatott és egy feldúlt elméről tanúskodnak. Természetes, hogy egy ember így reagál. Egyébként maga ez a leírás is Kleofás beszámolójáról annyira természetes, hogy már ez maga is bizonyítja, hogy itt nem egy később megszerkesztett írásról, valami műről van szó, hanem hogy teljesen valóságot írja le Lukács evangélista. Vagyis, hogy hiteles, hogy az evangéliumnak ez a része és az egész is hiteles, az mutatja, hogy nem a szépet és logikusat akarta leírni, hanem Kleofásnak ezeket a kicsit zavaros gondolatait is. Ma van a harmadik napja már, mondja, hogy ezek az események történtek. Jézus megmondta nekik, hogy a harmadik napon fel fog támadni, és erről ők is, Kleofás, meg a másik tanítvány is biztosan, hogy tudtak. Viszont az is biztos, hogy nem értették annak idején. Talán valami csodálatosra számítottak, de egyre inkább csodálkoztak azon, amit az asszonyoktól hallottak. A harmadik nap eljött, és nem látják őt. Emlékeztek az ígéretére, de csak az van nekik információként, amit az angyalok közöltek velük, hogy életben van. De hogy sehogy sem tudják összerakni, hogy végül is akkor hol van Jézus, ha az angyalok azt mondják, hogy él. Ó, ti oktalanok, mondja nekik, Jézus válaszol. Ez az oktalan kifejezés néha a Szentírásban a gonoszsággal kapcsolatos, de itt ebben az értelemben nem alkalmazhatjuk így. Egyszerűen csak arról szól, hogy a gondolkodásuk túl lassú, hogy képtelenek felfogni, képtelenek összerakni az eseményeket, és azt, amit Jézus megjövendölt a feltámadásáról. Ez tehát egy szemrehányás feléjük, nem a megvetésnek a kifejezése. Hallva a bizonyítékokat, össze kellett volna rakniuk azt, amit hallottak, és fel kellett volna ébrednie a hitnek bennük. A szívükkel lassúak voltak hinni. Erre utal Jézus. Jézus tehát itt kezdi el a tanítását, a tanítványoknak felvilágosítását. Nem ezeket kellett elszenvednie a Krisztusnak, kérdezi tőlük. És akkor elkezdi sorolni a bizonyítékokat. Mik is a bizonyítékok erről? A kellett kifejezés azt jelenti, hogy az írásokban le volt írva előre, és ami le van írva, az Istennek a szava, annak tehát be kell teljesednie, Így tehát feltárja nekik az írásokat saját magával kapcsolatban, Mózestől kezdve az összes prófétán át. A Mózestől kezdve annyit jelent, hogy a Mózes 5 könyvét használta fel. Ezen belül elég valószínű, hogy a Teremtés könyvéből, a második törvénykönyvből, Számok könyvéből idézett olyan részeket, amik rá vonatkoznak. Aztán a prófétáknál, Dánieltől, Izajástól, és a Zsoltárokból. Ezekben mindenhol megtalálhatóak az utalások arra, hogy az igaznak, Isten igazának, aki majd eljön, szenvednie kell, de ugyanúgy meg kell dicsőülnie. Végül az egész történet, az egész eset azzal zárul, hogy Jézus bemegy velük egy fogadóba, egy házba, és ott megtöri a kenyeret. Ez az az esemény, ahol a tanítványoknak összeáll a kép arról, hogy kivel is jöttek együtt az úton. Vajon mi nyitotta fel a szemüket? Miközben hallgatják őt az út közben, ahogy feltárja az írásokat, már lángolt a szívük, és aztán, amikor megtöri a kenyeret, akkor esik le a szemükről a hályog, és akkor ismerik fel őt. Fedezzük fel ebben az utalást az eukarisztiára, ami már akkor hetente megjelenik a tanítványok az egyház életében. Az ige magyarázata és a megtört kenyér, ezek voltak azok a jelek, amelyben minden héten felismerték a feltámadott Krisztust. Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!